Kedves gyülekezet, jelenlévők és az igényeket és felvételben a hallgatók, felállva hallgassuk meg a Szent Igét, az evangéliumból, Máté evangéliuma 22. részének az első 14 versét, és megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt népik mondván, hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. És még küldött más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imi ebédemet elkészítettem, tulkaim és izzadt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Hallván pedig ezt a király megharagudott és elküldén hadait, azokat a gyilkosokat elvesztette és azokat városait fölvette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték, mint akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Azt pedig hallgatott. Akkor mondta a király szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségbe, ott részen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Eddig olvassuk Istennek szent igényét, esetleg. Kedves gyülekezet, én gyakran említem azt, hogy Isten igéje nagyon sokszor nem megnyugtatni akar, hanem fel és megrázni, hogy Isten igéje időnként nem a vigasztaló, gyógyító, balzsamos szavaknak a gyűjteménye, hanem provokáció. Nagyon ütősek, hogy pestésen fogalmazzak Jézusnak ezek a szavai. Volt egy barátom, aki nem tudott ezen a mondaton túljutni, hogy ott részen sírás és fogcsikorgatás. Ebbe kapaszkodott bele, és nem lehetett neki azt mondani, hogy a Bibliában más mondatok is vannak, de hogy lehet, hogy a szerető Isten valakit úgy kihajít, oda, ahol részen sírás és fogsikorgatás. Az is jó, jegyzem meg mindjárt, hogy nem mondja meg pontosan Jézus, hogy ez hol van. Aztán az se, hogy ez a kihajítatás véglegese. Ugye a kocsmánál szokták csinálni, hogy aki nagyon elfelejti, hogy hogy kell viselkedni, azt kipendelítik az ajtón, de ez nem jelenti azt, hogy máskor nem jöhet, legfeljebb tanul a történetből, és aztán utána legközelebb megfontolja, hogy az estét végig ott szeretné tölteni, mert különben netán megint kipendelítik. Szóval maradjunk annyiban, hogy ott van az igében ez a súlyos és nehezen emészhető mondat, de nem lenne jó egzegézis se az, ha titkolnák, hogy Istennek a szigora megtapasztalható, és hogy az ugyanolyan kellemetlen, mint bárkinek a haragja, az egyenes beszéde, az egyértelmű döntése ezen a földön is van olyan, hogy valakit kizárunk a körből, majd az egyházban is ezt nagyon határozottan, szigorúan gyakorolták, aztán kezdtek leszokni erről, az emberek nem törődtek ezzel. Egy idő után, hogy őket kizárták, vagy elmentek egy másik egyházba, vagy fütyültek az egész dologra. Úgyhogy más módszerekkel azóta a lelki ismeretet érkeztet. De nem baj, hogy ott van az evangéliumban ez az üzenet. És most akkor ugorjunk a mi történetünk evangéliumi szakaszunk elejére, mégis megtartva a végének ezt az előrehozott üzenetét, kiknek is szól ez a példabeszéd. Azt mondja az ige, hogy megszólalva Jézus ismét példázatokban beszél nekik. Kiknek? Mindig fontos megnéznünk, hogy ezek az utca egyszerű embere, a prostituáltak, a vámszedők és a koldusok világa, ahol Jézus gyakran fölbukkadt, mert ilyen is van. De aztán most meglepetten látjuk, hogy nem nekik szól ez a kemény üzenet. Pedig vannak, akik ebbe az irányba küldenék a legradikálisabb üzeneteket. Nem szabad neked ott leülnöd, ott megjelenned, büntetést kapsz, ha belenyúlsz a kukába, és így tovább. Tehát a gazdagok közelébe nem merészkedj menni, a szegények gyakran hallanak ilyesmit, és az amatőr utcán járók elő emberektől nem különben, mert az ember néha úgy érzi, hogy aki nála lejjebb van, az alkalmas arra, hogy rajta töltse ki a mérgét, megaláztatásai miatti keserűségét, aztán hát szegény utcán élő hajléktalanok meg a szociális munkásokon szokták mindig ezzel vigasztalom őket, hogy hát valaki végre nem akarja bántani ezeket az embereket, és ezért kapnak olykor vérszemet. De nem nekik szól a radikális üzenet, hanem az elitnek, a farizeusoknak és az írástudóknak. Általában megfigyelhetjük, hogy az evangélium kemény szavai, akárcsak a fogcsikorgatáshoz hasonló üzenetek is inkább az elitnek szólnak, bár ebben a példabeszédben a végén egy nagy-nagy vegyes társaságot látunk, és nehéz szétválogatnunk, hogy most akkor kiknek is és mi is szól, mint akkor, amit Jézus mond. De most a címzettek inkább a farizeusok és az írástudók. Ha óvatosan azt mondom, hogy ezek mi vagyunk, akkor lehet, hogy nem tetszenek többet jönni az Isten tiszteletre. Pedig bizonyos szempontból, de bizony, mert de azok a kommentek, amiket átlapozgattak most készülve erre az alkalomra, távolabbi dolgokat idéznek fel, még azt is megkockáztatják, hogy ott Jézus a zsidókkal szemben a keresztények oldalán mondta el ezt az üzenetet, amit én csacskaságnak tartok, mert mindenki zsidó volt Jézus körül, nem volt még keresztényekben, és hát erőltetettek ezek a zsidó-keresztény szembeállítások. Sokkal közelebb járunk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy vannak azok, akik régóta az ismeretek birtokában vannak, és tudják, hova kell menni, nem úgy vannak, mint az a barátom, aki ugye meséltem egyszer, hogy a Máté Passiót meghallgatta, és sírt végig a szövegkönyvet is olvasni, és nem tudta, hogy ez honnan származik. És hónapokon át bolyongott, mire valaki elmondta neki, hogy ez a Bibliában van. Mi nem jutnánk ilyen helyzetbe, mi meghallunk két sort, Zoliról nem is beszélve, ugye, aki meghall két sort, és rögtön tudja, hogy arról van egy Bach kantáta. De hát mi is, ha meghallunk egy sort, akkor rögtön tudjuk, hogy ez a Bibliából származik, mert mi írástudók vagyunk. A farizeusok az kicsit bántó, de ennek nincs a Bibliában olyan leszóló értelme, mint ahogy ezt a mi korunkban használjuk. Ez egy nagyon tiszteletre méltó társaság volt. Nem is voltak ők mindig képmutatók, csak ez a kísértés nem állott, mint ahogy minden olyan ember hajlik erre, aki ismeretekkel rendelkezik, szemben azokkal, akik mert fogalmuk sincs arról, hogy a Jóisten hol lakik. Mi azt hiszik, hogy tudjuk, hogy hol lakik. Ők nem tudják, és ezt be is vallják, és legfeljebb annyit tudnak mondani időként, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. De nem tudnak többet. Csak azt, hogy valahol az elérhetetlen, számukra elérhetetlennek tűnő messzeségben van valaki, aki mégis irgalommal tekint rájuk. Szóval példázatokat mondott nekik. Egyszer a tanítványok Jézushoz fordultak azzal, hogy miért ilyen más állokban, példamesékben szólsz hozzánk. És Jézus azt mondta, hogy azért, mert akinek van is füle, nem tudja meghallani az üzenetet. De akkor a tanítványok is azt hitték, hogy ez a tanulatlan egyszerű emberekről szól, és most ők is, mi is röppenten halljuk, különösen azzal a sértegetéssel, amit én az előbb megengedtem magamnak, hogy ezek mi is vagyunk, hogy hát nekünk is muszáj példabeszédben szólni időnként, mert el tudunk nehezen lustulni, és be tudunk zárkózni, és hamis biztonságban ringatni önmagunkat, hogy velünk, körülöttünk minden rendben, és egy megállíthatatlan, megálló nélküli gyors vonaton ülünk egyik állomástól a végállomásig, és a végállomás a Magyarország, nem egészen így van. Ez a dolog ébresztő, mondhatnánk. Jézus ugyan nem használja ezt a szót, de ahogy elkezdi mondani ezt a példázatot, egyre jobban kezd a szívünk megdermedni, és halljuk ezt, hogy ébresztő, itt az ideje, hogy újra gondolkozzunk, régóta lezártak, vélt dolgokban. Hasonlatos a mennyek országa. Mi az a mennyek országa? Kérdezik újra és újra Jézustól. Hát az a világ, amiben Isten akarata úgy érvényesülhet, mint ott az angyalok között. Ezért imádkozunk a mi atyánkban. Ma is elmondtuk. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Akarjuk ezt? Követjük ezt? Lehetővé tesszük ezt a magunk életében? Hol van az Isten országa? Az nem kézzelfoghatólag jön el, mondja Jézus, az nincs benne az atlaszban, nincs a közt a 193 ország közt, nem a 194. ország, mert ugye ennyi ország van a Földön. Ez nem egy politikai, földrajzi meghatározása mennyeknek országa, hanem itt van, ott van, köztetek és bennetek van, ott van, ahol Isten akarata érvényesülhet. Na most, nagyon sok példázatot mondott Jézus a mennyek országáról, Isten országáról, és ezért nekünk maguknak kell valahogy a kis példatörténetekből összerakni a nagy képet a végén, hogy hát akkor mi is az Isten országa? Most arról az oldalról közelítünk ehhez a dologhoz, ami a végső ügyek, a végső megérkezés körül támad aggájaink és problémáink végén rejtőzik, mi is lesz, amikor Isten elé oda érkezünk. És ki a saját fantáziája szerint elképzeli, hogy ott mi lesz. Egy nagy bíróság, mert mond ilyeneket is másutt a Biblia. Ül egy bíró, hatalmas trónon, és elég gyűjtetnek a népek, mondja a Biblia, ugye a bíróság elé az embert idézni szokták. Nagy ritkán vannak, akik kíváncsian beülnek megnézni, hogy másokkal hogy bánnak el, vagy azok, hogy próbálják kimenteni önmagukat, de akikről ott szó van, azokat oda megidézik, és ha az ember nem megy, még akkor is, ha tanulnak idézik, akkor kimennek érte a rendőrök, akár ilyen is fogják, berakják az autóba, és úgy, hogy van pizsamába elviszik, aztán kicsit bentartják, amíg ráér a bíró, és a bíró kihallgatja őket, aztán kicsit meg is büntetik, meg kell fizetni azt a taxi költséget a kékfehér autóban, ugye, ha nem mentünk önként oda. Szóval a bíró elé minket idéznek, és nem tehetjük meg, hogy nem megyünk. Nekünk mindjártnak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke előtt, mondja a Biblia. És hát már is rosszul vagyunk ettől a hívtől. És akkor most Jézus azt mondja, hogy nem, lehet ezt más oldalról is nézni. Kaptál egy meghívót egy esküvőre. Nem akármilyen esküvőre, hanem a király fiának az esküvőjére. Ugye itt Európában van még egy-két helyen királyság, és szívesen készítenek a televízió társaságok felvételeket erről, és akkor szoktuk hallani, hogy hány millió, vagy 10 millió, vagy 100 millió ember nézte meg. Mert jelenleg megmustrálni, hogy a mennyasszony milyen ruhában jön, hány kis koszorús lány viszi utána az uszályt, kik állnak sorfalat, hogy van földíszítve a templom, hintón mennek-e, és így tovább. Ezek nagyon-nagyon-nagyon be tudják tölteni az ember fantáziáját, és nem azért nézik meg az emberek, hogy legyen mind háborogni, vagy utálkozni, hanem legyen mind irigykedni. És akkor jönnek a történetek a kis hamupipőkékről, akiket meglát egyszer csak a királyfi, és jön egy a fehér lovon. Sokféle változata ennek máig szívesen feldolgozott történet. Egy menyegzőre hív a király. És ebből kell kiindulnunk, hogy Isten velünk akar ünnepelni. Ajándékot készített, megtiszteltetés, hogy hozzá mehetünk. És boldog az, akinek először jön a koronás címerrel ellátott, merített papíron megírt névre szóló meghívó. Ilyenkor előkerül a szekrényből az egyszer felvett ruha, a kényelmetlen cipő, de egyszerűen elegáns cipő, a ékszerek, és lázba jön az ember, mert őt meghívták. Meghívták őt egy csodálatos eseményre. És mi azt hinnénk most, hogy Jézus a következőkben emelkedett szavakkal beszél arról, hogy akik megkapták ezt a meghívót, nem tudtak aludni se, addig, amíg a pillanat el nem jött, hogy készültek erre, és milyen nagy méltósággal, kóveddel vonultak fel aztán, hogy csatlakozzanak az örvendező tömeghez, ahol őt ugye, nem bántani akarták, nem kizsebelni, mert ezek az esküvőkre igazán ajándékot se kellett vinni. Csak azt akarták, hogy legyenek ott és legyenek együtt. De itt jön a szinte hihetetlen fordulat. Ugye itt az elküldte szolgáit, ott az apostol szó szerepel. Az elküldötte az apostol. Tehát egy apostoli hívás hangzott el. Ezek szakemberek, abszolút szakemberek. Nem arról van szó, hogy eljött valami furcsa figura, és nem tudtuk, hogy mit akar, aztán azt hittük, hogy valamilyen betolakodó, valamilyen kellemetlen házaló, és ezen bukott meg a dolog. Jaj, ez a magyar történet, hogy nem vettük észre, hogy hova hívnak, és ki az, aki meghív. Mondom, ezek profik voltak, ezek apostolok voltak, akik értettek ahhoz, hogy kell az üzenetet megfelelően átadni. Nem múlik az üzenetet, az evangélium, mert az is üzenet, öröm üzenet. Nem azon múlik, hogy meghallunk-e és elfogadjunk-e a hívást. Azt mondja itt az ige, a hivatalosok, akiknek először küldték, nem akartak eljönni. Nem részletezi itt az ige, Lukács evangéliumában is. Megvan ez a példatörténet, rövidebb változatban. Említettem egyszer, hogy azt mondják a Bibliával foglalkozó szakemberek, hogy mindig azt kell nézni, hogy hol a több evangéliumban is előfordul a történet, hogy melyikben a legrövidebb, és az lesz az eredet. Lukácsban rövidebb. Ott nem is királyt mond Lukács, csak azt mondja, hogy egy ember fiának menyegzőt készített. Ezt Máté egy kicsit megemeli, és azt mondja, hogy ez az ember egy király. És viszont azt nem részletezi, hogy miért nem akartak eljönni. Mondhatnánk ma, hogy ez magánügy. Vajon magánügye? Igen, részben az. Mindenkinek magának kell ebben a dologban dönteni. A meghívás elküldetett. Az apostoli hívás megérkezett. De nem lehet ezen a esküvőn helyettesek által részt venni. Nem lehet azt mondani, hogy elküldöm az ügyvédemet, hogy egye meg azt a főt libacombot villakáposztával és barhesszal, és így hozzá egy jó pohár bort. Ezt senki nem érteni. Miért az ügyvédjét küldi valaki? Elküldött valakit, aki a családból ráér, majd az elmegy, én nem akarok elmenni. Nem fontos számomra ez a meghívás. Fontos-e számomra Istennek a hívása? Nem biztos, hogy ott leszünk a vacsorán, de nem azért, mert ő nem hívott, hanem mert mi nem akartunk elmenni. És akkor ide most mindenki csendben írja be magának, hogy miért nem akarok. Sok mindent mondhatunk, úgy érzem, nem vagyok méltó, de meghívtam. Nem ezt kell eldöntenem, hogy méltó vagyok-e vagy nem, mert ezt eldöntötte valaki helyette. Címzett én vagyok. Valamit valaha egyszer elrontottam, és most büntetem magam. De meghívtam. És az egy külön ügy, hogy hát ott miközben szopogatom azokat a minőségi nedűket, amiket felszolgálnak, a közben akár még ha ahhoz van kedvem és nem jobb eszembe, rághatom magam azon, hogy én valamit valaha elrontottam. De engem meghívtak erre a helyre. Ott lehetnék, ha nem vagyok ott, az nem azért van, mert nem szóltak nekem. Mert bezárták az orrom előtt, az ajtót nyitott a József Nándor téren most, amikor jöttek a végrehajtó emberek, gyorsan besurantak és bevágták az ajtót, hogy más ne tudjon mögöttük bejönni, csak azt nem vették észre, hogy a többség már előtte bejött. Na de visszatérve ide, ez a történet. Ezt meghívtak, nem csapták be az ajtót, sőt, ismét küldött másokat. Mert azt mondja az ige, hogy szól az Isten nem egyszer, kétszer is, néha háromszor. Nem úgy van, hogy az első hívószóra nem feleltünk, akkor az Úr megsértődik, bezárja az ajtót, és azt mondja az ige, ugye, hogy amit ő bezár, ki az, aki azt kinyithatná. Nem jártunk így. Nem igaz, ha valaki ilyet mond, akkor nem mond igazat, mert élete utolsó leheletéig igaz, hogy hívja az Isten az embereket napkeltétől napnyugtáig, minden nap. Minden pillanat alkalmas arra, hogy összeszedjük a cokrókunkat és kivegyük a naftalinból a megfelelő ruhát, és elinduljunk végre abban a töredezett eszkárpenben a menyegzőre, amit csak ünnepekre tartogatunk. nem tudhatnál el a hívás, a hiteles hívás, az apostoli hívás, elhangzott, jöjjetek, én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek. Lehet, hogy nagyon bele vagyok keseredve az életbe, most még ezt a népszabadságot is elvették, és akkor én elkezdek duzzogni, és azt mondom, hogy akkor vége a világnak. Nincs vége a világnak akkor sem. És hosszan sorolhatnám, hogy miért vagyok megfáradva és megterhelve, de engem hívtak. Akkor is, ha megfáradtam és megterheltem, és akkor itt másodszor is küldi a szolgákat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, íme eménemet elkészítettem túlkaim és izzadt állataim, levágva vannak, kész minden, jertek el a mennyegzőre. Kihűl a leves, elázik a tészta, miket mondjak még az esküvői ebédről. A hús is úgy megszottja, a követek, a saláták is megfonnyadnak, megmelegszik az ital. Hát ne kelljen várni tovább rátok. Mondom, a legnagyobb megpróbáltatás az, hogy meg kell lenni ezt a finom vacsorát. Nem is megpróbáltatás, persze egy lakomát végig enni. Szóval újra csak ugyanaz az üzenet. Nem az az üzenet, hogy végig vagyok sértve, hogy az én meghívásomat nem vettétek komolyan. Pukadjatok meg. Nem akar itt látni többé titeket, akkor senki. Nem ez az üzenet, hanem változatlanul. Én jót akarok adni, minőségit akarok adni. Jöjjetek a mennyegzőbe. De azok nem törődnék vele, elmentek az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. Nem lényegtelen dolgok ezek. Mióta a világ világ, hát vannak bizonyos törvények, akár a mezőgazdaságban, akár a kereskedésben, amelyeket tiszteletben kell tartani. Hát jön egy kis lisztharmat, hamar permetezni kell, vagy nagy eső volt, akkor kimegyünk, megtársázunk a földet. Ugye Zsuzsa mama ilyesmiket tenni kell, az állatokkal is valami van, elik valamelyik állat, ott kell lenni, és nem vagyok nélkülözhető, vagy az üzlet, most jön a beszámító, muszáj ott lennem és kinyitni a raktárat, és így tovább. Ez nem várat, az igen, az várat. Hogyan is van, miért is van ez, hogy Isten mindig várhat. Ó, hányszor hallottam, hogy ne tessék haragudni, annyi dolgom van, hogy nem érek rá ezekkel az ügyekkel foglalkozni. Néha így meg szoktam pendíteni, újságot se olvas soha, nem ül be egy órára, hogy átlakozzam. A napilapot, jó a népszabadságot, most már nem lehet, de vagy a nőklapját, vagy valamelyik másik kedvenc magazin. Hát azt leszokott ülni átlakozni. Annyi idő nem maradt arra, hogy ellebegjen egy imád, vagy fölülse a Bibliát, vagy egy állítatos könyvből valamit elolvasson. Ó, az a gólt, az a föld, az a földhöz ragadottság, az a mindennapi húzavona, az fontosabb. Sőt, nem akarok nagyon leragadni ennél, de az még elképesztő, hogy vannak, akik egyszerűen feldühödnek azon, hogy őket meghívták erre a mennyegzőre, és bántalmazzák, sőt megölik azokat, akik a meghívást kézbesítették. Ezek nem közterület felügyelők, akik bilincset raktak az autójukra, ezek nem az APEC munkatársai, akik be akarták ugratni őket, és most komoly büntetés hoznak ki a nyakukba. Ezek nem bökhendi rendőrök, akik zaklatják esetleg olykor az embereket, akikre érdemes haragudni. Nem is értjük őket, és magunkat se értjük, hogy mi az, ami ingerel bennünket akkor, amikor valaki nekünk az örökké valóságról beszél. És nagy és szent komolysággal arra hívja fel a figyelmünket, hogy akarunk, nem akarunk, tartozunk valakihez, teremtőnkhöz, alkotónkhoz és megváltókhoz, aki Jézus vérén megváltott bennünket, és ő vár haza az atyai házba az asztalhoz. Miért bántalmazunk, és miért vagyunk gyilkos indulatokkal azok felé, akik erről szólnak, mondjuk a legegyszerűbb eset a gyilkos gúnyos kacaj, amivel lesajnálják az apostolokat, a mai apostolait is. Megint csak Máté saját anyaga, ez a radikális rész, király megharagszik és elmegy és fölperzseli azokat a városokat. Ezen a 2000 évvel ezelőtti emberek olyan nagyon nem botránkoztak meg, sőt később is. Hát az ilyenfajta megoldások, hogy a kutyái, macskáig elmegyően mindent elpusztítunk, akkor azokkal szemben, akik ilyen hálátlanok és aljasok és gyilkosságra letemettek. Mondom, ezt hagyjuk itt bent, kiki értelmezze úgy, ahogy akarja, nem vesszük ki a szent szövegből, hadd halljanak valamit azok is, akik Isten szigorát akarják. Mindenképpen számunk kérdés, rendben van, van is az. Nem kell azt letagadni. De a király most negyedszer is kiküldi az apostolait, és most várt, és azt mondja, hogy hagyjuk ezeket, akik hivatalosok voltak, és aztán nem bizonyultak Péltónak. Most menjetek, a görög szöveg azt az értelmezést engedi meg nekünk, hogy azokra az utakra, amik kivezetnek a városból. Tehát ismerjük ezeket az utakat, amikor úgy elkezdenek a házak elmaradozni, még elvétve itt ott egy-egy ház van, de már ott alig-alig laknak emberek, és ott már a gondolatunk az, hogy elhagytuk a lakott közösséget, és ott olyanok élnek, hát középkorban, meg egészen a 19. századi zsidók nem jöhettek be Budapestre se, de valahol itt a város környékén letelepedtek, mert nekik tilos volt ugyanolyan jogokkal betelepedni, mint másoknak. Hát menjetek ki a városból kivezető utakra, amikor már úgy elfelé mennek, az emberek már leleszakadoznak a nagy közösségből, kívül vannak, periférián vannak, és akiket csak találtuk. És akkor itt van történetünknek a másik meghökkentő üzenete. Ha félreértettük volna, akkor azt mondja itt a király, hogy jókat és gonoszokat egyaránt. Mert a kérdés így hangzott, hogy kiket? Akinek rendes ruhája van? Akinek van útlevele? Akinek egy jó cipő van legalább, egy sarú a lábán? Aki úgy rendezett, kicsi polgárinak néz ki, jónak tartják általában, hogy miért az jöhet? És a válasz a legnagyobb természetességgel így hangzik, hogy jókat és gonoszokat egyaránt. Testvérek, az egyház, a gyülekezet, az nem a makulátlan jók közössége, hanem az egy olyan műhelyféle, egy agóra, egy olyan piactér, ahol mindenféle szerzet megjelenhet. Néha zavar bennünket, ha betéved egy-egy borzas lélek, és kezd mondani a magáét, akkor nagyon felsziszenünk, és úgy érezzük, hogy meg lehet zavarva a nyugalom, pedig hát ez olyan, mint a orvosi rendelőben, nem csak azok vannak ott, akik hát társaságra is vágynak, és az orvossal egy kicsit akarnak trafikálni, hanem van, aki óbégat, mert fáj a foga, vagy a gyomra, vagy valamilyen nagyon kellemetlen társaság, vagy rosszabbat áraszt, mert van egy kezeletlen sebe, nem megfelelően viselkedik egyszer, ha valaki beülne az orvos rendelőintézet várójába, hát sok mindenféle illatot szippanthatna, és hallhatna szövegeket, és megjegyzéseket az ott várakozók részéről, egy gyógyulni akaró emberek. Az egyház, a gyülekezet Isten elképzelése szerint. Kicsit hasonló ahhoz a példázathoz, az is az Isten országáról szól, amikor az ellenség konkolyt a búza közé, és hagyjátok, ha nőjön a kettő, együtt az aratásig, hát ha történik valami közben. Vagy hasonló a nagy kerítőhálóhoz, amely mindenféle fajtát összefog, aztán a válogatás majd később és nem miáltalunk történik meg. Meg aztán azt is mondja a hegyi beszédben, 5. rész végén, az Úr, hogy legyünk mi tökéletesek, mint mennyei atyánk, akért jókra és gonoszokra egyaránt felhozza az ő napját. Mit is kér tőlünk, hogy mi ne kezdjünk el szelektálni, és legfőképpen ne csak az egyik féle embernek koncentráljunk, akivel kevesebb baj és küszködés van. Hozzátok be a jókat és a gonoszokat egyaránt. Farizeusok és írástudók hallják ezt, és már is kezdik érezni, hogy az ő hűlt helyükre ülteti le Jézus ezeket a jókat és gonoszokat, és megtelik a mennyegző vendégekkel. Megtelik. Nem maradhat ki senki. Ez az Isten akarata. Úgy, amint vagy, jöjj az Úrhoz, jöjj Jézushoz, mondhatnánk a hívó szót az apostolok hangján, akik mennyegzőre hívogatnak. Amint vagyok, sok bűn alatt lebet hallom, hívó szavacs, mert értem, áldoztad magad, bárány Jézus jövő. Van egy ilyen viszonylag ritkán énekelt énekünk. Ahogy éppen az úton jártak ezek az emberek, úgy vitték be őket a mennyegzőbe. De van itt egy utolsó probléma, és hát megint a fogcsikorgatás furcsa zenéje hallatszik. Mondottam, a zenéje már nem sok szájból, csak egy fogsor boldog, aki meg tudja csikorgatni, ugye? De miért? Miért? Tehát kisebb fűzőre ez az ember. Tehát nem volt neki mennyegzői ruhája. Mert azt hitte, hogy ő tesz szívességet azzal, hogy bemegy, és megeszi azt a nyomorult töltött libanyakat, ízlaltulkot, vállalatú süteményeket. Megisztam az a barát, és akkor úgy érezte, hogy na jó, van, teszek neki egy szívességet. Ne várjon semmit cserébe, örüljön, hogy ott vagyok. Megint csak kiki a maga módján emésze, ugye, hogy akarja, hogy vajon szabad-e minimális elvárásokat támasztania az Úrnak. Hát mondjuk például olyat, hogy amit itt a mi rendelőkben is szoktak a nővérek olykor mondani, hogy tessék már a lábát legalább megmosni. Van erre lehetőség, ha eljön ide bekötöztetni a lábszárfekét, hát legalább mossa meg a lábát. Hát ez olyan nehéz, hogy engedje meg, hogy valaki megmossa a lábát. És itt is arról van szó, tessék már megengedni, hogy megmossuk az ön lábát. Az Úr Jézus is letérdelt, és kötényt rak maga elé törölközőt, megmossa maga lábát, ha hagyja. Ugye Péter is ön nehezen engedte, de az Úrnak nem derogál ez. Csak ne menjünk már be piszkos lábbal. Csak ne ragaszkodjunk már a magunk igazához, mert a Biblia szerint a magunk igaza olyan, mint az alkalmatlan és szakadt ruha a rongy. Ezek a magunk igazságai. Tessék már azt levenni, és nem magyarázni, hogy van az olyan jó, mint a hófehér keményített mennyegzői ruha. Nem olyan jó. Tessék már ezt a magunk igazságát elengedni, és elfogadni, hogy itt nem ítélni akarnak, itt mennyegzőre hívtak, csak vegyük le a rongyokat, a bűneinket, minek húzoljuk magunkat, azok nem becses ruhadarabok, a fügefa leveleink, amikkel eltakarjuk korábbi bűneinket, ennyit kérnek itt. És ha valakinek ez nem tetszik, akkor ugye közben beestelezett, besütétedett, az mehet vissza oda, ahol kint a kutyák, rablók, nem tudom miféle egyéb lények, oszorkálnak, kóvályognak a sötétbe, ami miatt a fogát csikorgatja a nyomorult, az az, hogy hogy lehetem ilyen halat. Hogy puskázhattam el így azt a nagy kegyelmű lehetőséget, ami adott volt a számomra. Szóval mondott nekünk egy példázatot ma az Úr azoknak, akik hivatalosak vagyunk már jó ideje. Aztán esetleg fölébresztett arra minket, hogy de hiszen apostolok is mehetnék, akik elmennek és meghívnak másokat. És lehet közöttünk olyan, aki úgy érezte, hogy ő nem hivatalos az Úrnak az asztalához, itt az úrvacsora alkalmával is, nem akarom, hogy bárki is rosszul érezze magát, de nem szoktam filtatni, hogy ki miért nem jön az Úr asztalához. De mindig elmondom, hogy ez nem a mi vacsoránk, és ez is egy kicsit arról az erről a vacsorától is szól. Mindenkinek helye van az Úr asztala körül, egy jelzés ebben az egyfalatka kenyérben és egykorban, hogy én elfogadom ezt a hívást, hogy az Úr nekem is asztalt készített, mert szeret, nem akar róla lemondani, és azt akarja, hogy velem ünnepelhesse, hát ennyi. Ennek a példázatnak van az üzenet.